37. Zsoltárnak az első 11 verse lesz. Dávidé, ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót. Akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt terít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést. Ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös. Körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Imádkozzunk. Urunk, valóban nagyon nagy a kísértés irigykedni azokra, akik erőszakkal próbálják a maguk igazát érvényesíteni. Te mégis másként jártál itt a földön. Te az Istenre bíztad magadat emberként, amikor itt jártál, és az ő igazságtételére köszönjük, Urunk, hogy nekünk benned van igazságunk, azt kell őriznünk, arra kell vigyáznunk, hogy téged kövessünk és tisztán maradjunk, ahogyan te megtisztítottál minket. Amen.
Kezdem egy kérdéssel. Előfordul benned, hogy azt mondsz, hogy ez nem igazságos? Ha valaki nézi a foci mérkőzéseket ezen a héten, akkor volt olyan, hogy azt mondja, hogy ez nem igazságos, kellett volna adni a 11-est. De inkább egy kicsit mélyebben szeretnék menni, nem az, hogy mi történik egy foci pályán, hanem az, hogy mi van az életünkben. Amikor mi azt mondjuk, hogy ez nem igazságos. Mi látjunk egy ismerősünk, és tudjunk, hogy az ő munkájával ő csal, ahol lehet. Ő nem tartja be a törvényeket, ő nem fizeti be az adót. És mi látjuk, hogy ő olyan jól él. Mi azt látjuk, hogy ő megy külföldre nyaralni. És bennünk van az, hogy ez nem igazságos. Vagy az utolsó évben, amikor Ibolya beteg volt, hányszor láttam azt, hogy valaki dohányzik. És semmit nem gondol róla, és ő nem beteg tőle, és van egy olyan, ez nem igazságos. Ibolya soha sem dohányzott. És mégis tudorakos lett. És akkor indul egy kis vád az ember szívében. Vagy látjunk egy olyan ember, aki azt mondja, hogy ez kifejezetten egy önző ember. De mégis azt látjunk, hogy minden megvan neki. És akkor van egy olyan bennünk, hogy de Isten, mi van ilyenkor? Miért van az, hogy olyan jó megy a gonosz embernek? És így kezdjünk, amikor olvasunk ezt a 37. Zsoltár, amit Dávid írt. Amikor ő azt mondja, hogy ne indul haragra a gonoszok miatt, ne irigyked a cselekvőkre, mert hamar elhavadnak, mint a fű. Később egy pár vers múlva ismételi ezt, hogy a gonoszok majd fognak kapni, amit érdemelnek Istentől. De azt mondja nekünk, hogy ne foglalkozunk azzal. Ne foglalkozunk azzal, hogy mi van a gonoszal. Ő hova jut azok a gonosz, mondhatjuk, gonosz döntésekkel? Inkább azt kell, hogy mi fölteszünk azt a kérdést, hogy de Isten mit vár tőlem? Isten mit vár tőlem? Ha mi körülnézünk a világban, és mi látjuk a világ értékrendje, mert ha kikapott egy ilyen papírt, amikor bejött ma, látja, hogy a mai téma mi a nyári prioritásaink. És amikor mi látjuk a világban, hogy mik a nyári prioritások, én azt mondom, hogy valószínűleg azok egészen más, mint mi kell, hogy legyen a mi prioritásaink. Mert a világban a nyári prioritás az, hogy menj a nyarani. Élvezed a nyarat. Csak csináld azt, ami jól esik neked. És nagyon én központú a tervek. Vagy más emberek azt gondolnak, hogy a pénz. Ha én egy kicsit többet tudok keresni, akkor rendben lesz minden az én életemben. És beleesünk abba a hibába, hogy csak azzal foglalkozunk, hogy minél többet dolgozunk, hogy minél több pénz legyen. Ha pénz van, az nem biztosítja a boldogságot az emberben. Ha pénz van, az nem jelenti, hogy most már minden rendben lesz az ember életében. A Lukács evangéliumban, a 12. részben olvasunk egy olyan emberről, aki nagyon gazdag volt. És abban a történetben olvasunk azt, hogy ő azt mondta, hogy én olyan gazdag vagyok, hogy még nagyobb raktárokat kell építeni. Mi azt tapasztaltunk ezen a héten, ha jól emlékszem, igen, az a hét elején volt, vagy múlt héten, amikor itt a szomszédban az egyik raktár leégett. Órákon keresztül olyan fekete füst volt itt a környéken. Valakinek ott volt a kincse. Az egyik nap volt, a másik nap nem volt. Ha mi azt gondoljunk, hogy a legfontosabb, és arra kell törekedni most nyáron, hogy legyen több pénz a bankban, én azt mondom, hogy az hiába való. Mert ahogyan ez az ember a Lukács evangélium látunk, hogy ő minél több tárolót épített. De Isten szólt. És a probléma az volt, hogy az ő lelke nem volt a megfelelő helyen. És ő elkározott. Szóval van olyan dolgok, amire mi figyeljünk, az, hogy a kényelem, a pénz, a hatalom. De van egy másik, amit elvonja a mi figyelmeket, a sürgős dolgok. Azok a kis apró dolgok, amit elvonja a mi figyelmeket, a legfontosabbtól. Mindig van valamit, amit lehet csinálni. Mindig van valaki, aki fölhív, és amiatt nem foglalkozunk azzal, ami igazán fontos. Túl gyakran foglalkozunk a mindennapi dolgokkal, a mindennapi gondjaikkal, és nem mondom, hogy egyáltalában nem szabad foglalkozni ezekkel, de kell találni a megfelelő egyensúlyt. Múlt héten, amikor füvet nyírtam nálunk, kicsit gondolkoztam, hogy minek nyírek a füvet. Mert egy hét múlva ismét ezt kell csinálni, és most már nincs gyerekem, aki játszik a kertben, akkor minek kell, hogy legyen rendőt? Ez valóban a legjobb dolgot, amit tudok csinálni az időmmel? Ez valóban egy prioritás, hogy az én kertem olyan szép legyen, mint a szomszéd kertje? Nem. Az nem a prioritás. Az nem a prioritás. De ha az nem, akkor szerintem mindnyájunk kell fölteni a kérdést magunknak. Hogy mi az, ami igazán fontos? Mi az, ami igazán kell, hogy legyen egy prioritás a mi életünkben? Ha nézünk ismét a 37. Zsoltár, látjunk, hogy a Dávid ad választ nekünk. Ő azt mondja a 7. versben, légy csendben, és vár az Úrra. Légy csendben, és vár az Úrra. Ha tovább lapozunk egy pár fejezet a Zsoltárokban, a 46. részben, a 46. rész, a 9. versben azt olvasunk, hogy jöjjetek és látjatok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. És utána a 11. versben, csendesedjetek el, és tudjatok meg, hogy én vagyok az Isten. Mi annyira átveszünk a értékrend, ami a világban van, hogy túl gyakran nem marad az idő a mi életünkben arra, hogy legyen csönd. Arra, hogy tudunk leülni, és nincs semmi, ami zavar minket, és tudunk figyelni Istenre. Egy olyan világban éljünk, ahol azt mondom, hogy egyre nehezebb csöndben lenni. Most már nem csak a számítógép van, hanem hogy van az a telefon, ami mindenki zsebében van, mindenki kezében van, és az a telefon azt állandóan szól. Valami üzenettel, valahogyan felhívja a figyelmet, és inkább odafigyeljük. Évekkel ezelőtt megtanultam azt, amikor én próbálok csendben lenni, hogy legyen egy papír ott mellettem, mert amikor csendben vagyok, azonnal jut az eszembe, hogy mit kell csinálni. És inkább azt kell tanulnom csinálni, hogy leírom a papírra azokat a gondolatokat, amit jönnek az eszembe. Mert akkor nem fogok elfelejteni, de tudok tovább figyelni az Úrra. Szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ezen a nyáron próbáljuk odafigyelni a fontosabb dologra. A fontosabb dologra. Az, hogy figyeljünk Istenre. És arra, hogy azt tudunk csinálni, szükség van arra, hogy legyen csönd a mi életünkben. Ismerjünk a történet. A Lukács 10-ben Márta és Máriáról. És ott azt látjunk, hogy Jézus azt mondja, hogy az egyik kiválasztotta a fontosabbat. És a fontosabb volt azt, hogy töltsen idő vele. Élni azzal a lehetőséggel, hogy mi tudunk találkozni azzal az Istennel, aki teremtette ezt az egész világot. Egy olyan Istenünk van, egy olyan Istenünk van, aki annyira szeret minket, hogy ő hajlandó találkozni velünk. ő hallandó közösségben lenni velünk. Csak az a probléma, hogy túl gyakran ő ott van, és mi nem álljunk meg. Mi nem szánjuk azt az időt, hogy mi keresünk őt. Mi kerüljünk a csöndet a mi életünkben. Régebben volt egy szokás az életemben, és esetleg újból kell bevezetni ezt a szokást, hogy időnként tartottam egy csendes napot. Úgy tartottam egy csendes napot, hogy nem egy férfi csendes nap itt a templomban, vagy egy női csendes nap, vagy egy csendes nap Biatorbágyon, hanem egy csendes nap, amikor én egyedül voltam Istennel. Egy napon keresztül. Akkor, amikor csináltam ezt régebben, én elmentem otthonról, mert akkor csak otthon szólt a telefon. Ha nem voltam otthon, akkor nincs telefon. Most már tanulni kell, hogy ki kell kapcsolni a telefon. Amikor az ember akar tartani egy csendes napot. Én bátorítanám mindenkit, hogy próbáljál a következő két hónapban ezen a nyáron tartani legalább egy csendes napot. Amikor teljesen egyedül vagy, és csak Istennel találkozol. Nem beszélsz más emberrel. Aki házasságban él, akkor esetleg a csendes nap után érdemes beszélni a társaddal arról, hogy mi történt azon a napon. Az, hogy mit láttad az igé keresztül. Oda szálljunk egy napot. Csöndben. Mert valahogyan sokszor az van, hogy az első órában még mi nem tudunk figyelni Istenre. És utána esetleg Isten nem azonnal adja azt a választ, amikor olvasunk az igét, kitartóan kell. Tovább olvasni, tovább imádkozni. Tovább csöndben maradni, hogy adjunk Istennek a lehetőséget, hogy ő tud érinteni minket. Ezzel kapcsolatban bátorítanám is az olvasásban. Valahogyan megint azt érzem, hogy az olvasás kezd egy elveszett dolog lenni. Mint kiadó vezetőr, én azt látom, hogy egyre inkább az van, hogy a 300 oldalas könyvet az ember nem vásárol. Ha 50-100 oldal, akkor azt esetleg igen, de az emberek nem olvasnak. Szükség van arra, hogy olvasunk. Mikor volt az, hogy utolsó olvastad egy missziós történet? Amikor láttad, hogy azt az ember hogyan járt Istennél, és hogyan szolgált az Úr előtt. Érdemes lenne odaszánni az időt. Érdemes lenne, hogy létrehozunk azt a csönd a mi életünkben. Hogy tudunk tanulni más életektől, hogy tudunk tanulni attól, hogy milyen a mi Istenünk. Ahogyan olvastunk itt a 46. Zsoltárban. Jöjjetek és lássatok. Isten tett nagy dolgokat. A probléma az, hogy mi nem jövünk és mi nem látjuk. Meg kell állni. Látni kell azt, hogy Isten mit tett a mi életünkben. A másik terület, amit lehet látni a kiosztott papíron, ami kell, hogy legyen prioritás ezen a nyáron, a család. A Mózes 5. könyvében, a 6. rész, a 7. versben következőt olvastunk. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszéld azokról, akár házadban vagy, akár úton vagy, akár lefekszel, akkor fogjálsz. Ez egy feladat egy szülőnek, amikor van szó a gyerek nevelésről. Ha mi nem töltünk időt a mi gyerekeinkkel, mi nem tudunk nevelni őket. Egy szülő feladata a gyerek nevelés. Nem a szülő feladata, az mondja, jó, én átruházom ezt a felelősséget, és akkor én várom azt, hogy az iskolában tanítanak a gyereket, az iskolában nevelnek a gyereket, az iskolában tudnak átvinni ezt a felelősséget tőlem. Nem. Az a szülő felelőssége nevelni a saját gyereket. És most már a következő két hónapban nincs kifogás. Mert nincs iskola. De mi lesz a gyerekeddel ezen a nyáron? Ő fog tölteni a legtöbb idő egy képernyő előtt, vagy ő fog tölteni a legtöbb idő aktívan a szüleivel valamit, hogy közösen csináljuk valamit. Ebben az igében látjuk azt, hogy az a gyerek nem csak akkor tanul, amikor van egy tanóra, hanem az ember, a gyerek akkor tanul, amikor figyel a te életedre. Hogy te hogyan élsz egy-egy helyzetben, mit csinálsz. Időt kell tölteni a gyerekeinkkel. Időt kell tölteni a családunkkal. Paul, amikor ő írt Timoteusnak az első levélben, az 5. rész, a 8. versben, ő azt mondja, hogy háza nép, aki nem gondoskodik a háza népéről, az tagadja a hitetet, és rosszabb a hitetlenekkel. Itt ez az igé esetleg főleg beszél arról, hogy az ember gondoskodik róla anyagilag. Hogy a szülőnek van egy felelősség ebben a területben, igenis dolgozni kell. Szükség van, hogy anyagilag gondoskodunk a családjukról, van egy egyensúlyt. Nem azt a tanácsát adom, hogy ne dolgozzon, hanem az, hogy vigyázni kell, hogy az ne legyen a főhelyen a mi életünkben. És fontos, hogy amikor mi gondoskodunk a háza népünkről, az nem csak a fizikai téren, hanem az érzelmi téren is. És az érzelmi tér azt jelenti, hogy mi, mint szülők, töltsünk időt a mi gyerekeinkkel. És mi adjunk azt a szükségletet, ami van az ő életében. Nagyon örülünk, hogy a héten volt egy tini nap itt a gyülekezetben, és a fiatalok tudtak részt venni azon a napon, és ahogyan láttam, nagyon jól éreztek magukat. Örülünk, hogy van ilyen. De ne legyen az a legnagyobb élmény a gyereked életedben ezen a nyáron. Valami, ami történik a gyülekezetben. Hanem az, ami történik veled. Ez, amit Isten vár tőlünk, amikor mi azt mondjuk, hogy igenis a család a prioritás. De amikor mi olvasunk az igét, mi azt látjunk, hogy végül is a hívő embernek van két családja. Az egyik család a saját szülei, testvérei, gyerekei, de a másik család az a közösség, amiben éljünk. És évközben kevés a lehetőség esetleg, hogy mi tudunk időt tölteni egymással. De nyáron van több időnk. És az a kérdés, hogy mi hogyan éljünk ebben a hívő családban. Mennyire ismerjünk egymást. Mennyire töltünk időt egymással. A zsidókhoz írt levél a 10. rész a 24. és 25. versben egy jól ismert igészakasz, a 24. versben azt mondja, hogy bátorítsunk és búzdítsunk egymást. A 25. versben azt mondja, hogy ne hagyjad el a saját gyülekezetedet. És a gondolat itt az, hogy szükség van arra, hogy mi éljünk egy közösségben. Isten soha sem tervezte azt, hogy egy keresztény ember éljen egyedül a hívő életet. Ez ellentétes azzal, amit olvasunk az igében. És én hallom emberek, akik azt mondják, hogy én rendben vagyok Istennel. Én olvasom az igét. De nincs semmi közössége. Én azt mondom, hogy akkor lehetséges, hogy nem ugyanazt az igét olvasom, mint én. Mert azt az igét, amit én olvasom, tele van azzal, hogy szükség van arra, hogy az ember közösségben él. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van arra, hogy van egy hely, ahol mi tudunk adni másoknak. Hogy mi tudunk figyelni a testvérre. A Galata levélben a 6. rész a 10. versben. Paul búzdít azzal, hogy azt mondja, hogy ezért tehát, amíg idő van, tegyünk jót mindenkivel, legyünk pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Jobban kell járni nyitott szemmel a közösségünkben, és látni a testvéreket, és időt tölteni velük. Most ezen a nyáron kész vagy egy-egy napot odaszánni, hogy hívsz valakit a gyülekezetből hozad, és időt tudsz vele, és próbálsz bátorítani és bíztatni őt az ő hitében. Isten ezt várja tőlünk. És a harmadik prioritás, időt tölteni az elveszett emberekkel. Megint én azt látom, hogy az a probléma nagyon sok ember életében, nem mindenki életében, de nagyon sok ember életében, hogy a munka, a család és a gyülekezet után nem marad idő. És az, hogy nem marad idő, azt jelenti, hogy mi nem tudunk só és világosság lenni a világban. Jézus abban a rövid időben, amikor élt a földön, mi azt látjuk, hogy ő leült és vacsorázott a bűnösökkel. Igen, ez probléma okozott. Némelyik embernek, hogy Jézus miért csinál ilyesmit. Nem látja azt, hogy ő feladata csak együtt lenni a hívő zsidókkal? Nem. Jézus azt látta, hogy volt egy küldetése. És az ő küldetése a bűnösök között volt. Mi azt látjunk, hogy Jézus azért jött, hogy ő keresen és megtaláljon az élvezet. Nekünk nehéz, mert mi azt mondjuk, mi tudunk nagyon könnyen magyarázni magunkat, hogy a mai ember, ő nem keresi Isten, ő nem akar hallani Istenről. Én nem hiszem, hogy ez teljesen így van. Én azt látom, hogy nagyon sok ember mélyen valahol valami hiányzik. A héten találkoztam az egyik ismerősömmel, már 70 év fölött. Azt mondhatom, hogy lényegében ő az ő élete java részét teljesen Isten nélkül élt. És ő ismét mondta nekem, ezen a héten, amit mondta nekem múlt héten, hogy Monty, kezdek változni. Kezdek változni. Nem tudom, hogy ez a folyamat, hogy hova vezet az ő életében. De én azt látom, hogy valahogyan prioritás kell lenni az én életemben, hogy én találkozom vele. Én emlékszem évekkel ezelőtt, amikor még az Egyesült Államokban éltem, egyik nyáron volt egy szolgálati nyár, és a tengerparton voltunk, és lényegében minden délután mi kimentünk a tengerpartra, és mi kerestünk embereket, és mi próbáltunk elmondani nekik az evangéliumot. És esetleg azt mondja, hú, én nem tudnám csinálni ezt. Így beszélni egy idegen emberrel. És lehetséges, hogy változott a kultúra is, és most már ez nem a leghatékonyabb módszer. De én emlékszem, hogy azon a nyáron mi is egy idő után elfáradtunk benne a diákok, akik együtt voltunk 40-en, 50-en. És miután elfáradtunk benne, a vezetők láttak ezt, és akkor az egyik este azt mondjuk, hogy ma este egy másik feladatot szeretnék adni nektek. Amikor kimentek ma délután, ma este, nem szabad beszélni Jézusról, hanem az lesz a feladatod ma, hogy próbáljad megismerni valakit. Próbál építeni egy baráti kapcsolatod valakivel. De nem beszéljél Jézusról vele. És akkor kimentünk azon az estén beszélni emberekkel. Amikor visszajöttünk, nagyon sokan meséltek arról, hogy tudtam beszélni vele Jézusról. Mi volt a különbség? Az volt a különbség, hogy valóban, amikor minden... Az ember fontos volt. Az ember fontos volt. Szükség van arra, hogy mi így gondolkodunk. Hogy nézzünk azt, akik ismerjünk, a baráti körünk. Ki az, aki nem hívő? Akkor esetleg érdemes lenne nyáron időt tölteni vele. Nem azzal a célal, hogy az első 15 percben beszélt vele a Bibliáról és Jézusról, hanem megismerni őt. Kérdezni, hogy mi van mélyen az ő szívében, mivel küzdik. És legyél egy barát. Próbáljad szeretni őt. Ott, ahol van. Ne legyen az a kifogás bennünk, hogy ne haragudj, nincs idő. Én ide rohangálok, én azt csinálom, én ezt csinálom, én ezen az alkalman részt veszek a gyülekezetben, én ezen a csendes héten részt veszek, nincs idő. Időt tölteni hitetlen emberekkel. Vizsgáljunk meg a mi életünket. Nézzünk meg, hogy mik a nyári prioritások. Legyen csöndben Istennél. Bátorítanám megint. tartjad egy teljes csendes napot. A másik, a család. A szűk család és a gyülekezeti család. Töltsünk időt velük. És az utolsó az élvezet. Próbáljad ezen a nyáron mélyíteni a kapcsolatot egy-két hitetlen emberrel. És kérni Istentől, hogy Isten nyitja azt a lehetőséget, amikor Isten nyitja a lehetőséget, hogy elmondjunk nekik, mi az élet lényege. Imádkozunk. Édesatyán, kérjünk, hogy segíts minket, amikor körülnézünk, és azt érzünk, hogy a világ tele van igazságtalannal, és kérjünk, hogy óv minket attól, hogy ne legyen irigység bennünk, hogy mi akarunk olyan lenni, mint azok, akik az igé szerint gonoszak. Segíts minket látni azt, hogy mi az, ami valóban fontos, és mi az, amit valóban érték. Segíts minket tapasztalni azt, hogy te milyen jó vagy. És ha valóban jó a kapcsolatom veled, a többi dolog nem lesz olyan nagy és olyan lényeges. Kérjünk, segíts minket csendben lenni, hogy tudunk látni téged ezen a nyáron. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.